Kedves televíziónézők, szeretettel köszöntöm Önöket az STR Szabad Egyetem előadás sorozat 26. szemeszterének soron következő előadásán. Az STR Szabad Egyetem 26. szemeszterében összesen 12 előadást tekinthetnek meg. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában nézhetik meg. Mai előadónk Kovács Péter, a Gazdaságtudományi Kar dékánja, statisztikai és demográfiai tanszék vezető egyetemi docense. Kutatási területének főbb kérdései a statisztikai módszertan fejlesztése mellett a statisztikai és a pénzügyi jártasság fejlesztéséhez kötődnek. 2011 óta vezeti Ekovenció Kerekasztal Közhasznú Egyesülettel közös pénzügyi kultúra kutatócsoportot, több nemzetközi statisztika-oktatás fejlesztési projekt közreműködője. A Magyar Tudományos Akadémia Statisztikai Albizottságának elnöke, a Magyar Statisztikai Társaság, valamint a Jogi Informatikai Társaság alelnöke, az EcoCamp középiskolás tehetséggondozó tábor létrehozója. Felkérem előadónkat, tartsa meg előadását!
Néhány nappal ezelőtt az interneten egy vásárlói reklamációt olvastam, amiben annyi szerepelt, hogy az önöknél vásárolt gazdák, hogy okosan társas játékban nincs elegendő játékpénz ahhoz, hogy egy 4 tagú család kényelmesen játszon vele. Erre a bolt egy frappáns választ küldött a reklamáló vásárlónak, hogy tisztelt vásárlónk, ahogyan ezt a játék leírásában megtalálja, a gyártók, illetve a készítők az életszerűségre törekedtek. Vajon ebben a példában arról van szó, hogy valóban egy fogyasztói reklamáció, egy jogos fogyasztói reklamációt látunk, vagy pedig arról szól a történet, hogy a reklamáló személy az a pénzügyi tudása, vagy a reklamáló személynek a pénzügyi tudása, illetve a magatartása, az attitűdje nem megfelelő. A következő előadásban erre szeretnék rávilágítani, illetve ezt a kérdéskört szeretném körbejárni. Nagy tisztelettel köszöntöm a nézőket, illetve a hallgatókat. Én Kovács Péter vagyok, én 10 éve foglalkozom a statisztika mellett pénzügyi kultúra kutatással. Az, hogy ez a témakör ebben a különös fél évben miért aktuális? Egyrészt, hogyha vele gondolunk, bármilyen korosztályról, bármilyen szeméről is beszélünk, a mindennapi életben, a mindennapjaink során állandóan döntéseket kell hoznunk. Ezek között természetesen pénzügyi döntések is szerepelnek. Megvegyünk egy terméket, megtakarítsunk-e, befektessünk-e valamibe például. És kérdés az, hogy ezekben az esetekben van-e kultúránk a pénzhez. És egyáltalán, amikor döntéseket hozunk, akkor összehasonlítunk különböző döntéseket? Minden szükséges információt összegyűjtünk a döntéseknek a meghozatalához? Egyáltalán honnan szerezzük be a döntéseinkhez szükséges információt? A döntéseink során mennyire vagyunk tudatosak? Emellett egy nagyon fontos kérdés, akár oktatás szempontjából szemlélem a történetet, akár családapaként nézem ma a kérdéskört, akkor vajon a jövő generációnak mit adunk át? Milyen pénzügyi mintázatot mutatunk? Mit tudunk nekik átadni? Emellett, hogyha a tévét, rádiót nézünk, illetve hallgatunk, illetve különböző újságokat olvasunk, akkor nap mint nap jönnek velünk szembe gazdasági és pénzügyi hírek. Kérdés, hogy ezeket valóban megértjük-e, illetve helyesen értelmezzük-e az ott közölt információkat, illetve adatokat. Luzárdi mondta azt, hogy a korai életszakaszban elkövetett pénzügyi hibák a későbbiekben igen költségesek lehetnek. Tehát ez a kérdéskör nem csak a felnőtteket érinti, hanem már igen korai szakaszban, az életünk igen korai szakaszában is ez egy nagyon-nagyon aktuális kérdéskör lehet. És még egy aktualitása van ennek a témakörnek. A jelenlegi COVID-szituációval kapcsolatosan látjuk azt, hogy egy egyre nagyobb gazdasági válság kezd kibontakozni, mert pedig azt látjuk, hogy a korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy gazdasági válságok után az embereknek, illetve a háztartásoknak a pénzügyi fegyelme erősödik, és minél inkább távolodunk egy gazdasági válságtól, ez a fegyelem annál inkább lazul. Emellett sajnos ez a válság is a lakosságnak, illetve a háztartásoknak a pénzügyi stressztűrő képességét is próbára fogja tenni a későbbiekben. A kérdés az az, hogy erre mennyire vagyunk felkészülve. Egy másik aktualitást is hagyj említsek, ami ebben az évben történt. Ugye elindult az azonnali átutalások ideje. Kérdés az az, hogy ez hogyan hatott a mindennapjainkra, illetve a pénzügyi szokásainkra hogyan hatott. Jó, ezen aktualitások után az előadásban körbe szeretném járni, hogy egyáltalán mit értünk pénzügyi kultúra alatt, Mit tudunk a pénzügyi kultúráról? Itt mind nemzetközi, mind hazai felmérések eredményeit szeretném megmutatni, illetve az elmúlt 10 éves kutatásunknak a legfőbb tapasztalatait szeretném összefoglalni. És végezetül arra szeretnék koncentrálni, hogy a pénzügyi kultúra, a pénzügyi tudatosság hogyan fejleszthető, milyen nemzeti stratégia érhető el, illetve milyen fejlesztőkkel lehet találkozni a mindennapi életben, hogyha esetleg valaki a saját pénzügyi tudását fejleszteni szeretné, akkor milyen honlapokon, milyen weboldalakon, illetve találkozódhat, milyen eszközöket használhat. Az előadás előtt azért pár gondolatébresztő kérdést hagyd tegyek föl, amire majd később választ fogok adni. Vajon a nézők mit gondolnak? A férfiaknak vagy a nőknek a pénzügyi kultúrája magasabb, illetve a férfiaknak vagy a nőknek a pénzügyi tudása lesz magasabb? Az iskolai végzettség befolyásolja a pénzügyi kultúránk szintjét? Ha igen, akkor hogyan? És egy nagyon fontos kérdés lehet, hogy magyarokról mit lehet mondani, hogy a mi magyaroknak a pénzügyi tudás szintje, illetve a pénzügyi kultúrája az milyen nemzetközi összehasonlításban. A következő néhány percben, illetve a következő 45-50 percben ezekre a kérdésekre is választ szeretnék adni. Kezdjük azzal, hogy mi lehet a pénzügyi kultúra. Ugye ha az eredeti angol kifejezésből indulok ki, ez a financial literacy kifejezés lesz, és a literacy-t, ha megnézzük, az igazából írni-olvasni tudást jelent. Arról beszélünk, hogy hogyan tudunk pénzügyi információkat, adatokat, ismereteket írni-olvasni, ezeket hogyan fogjuk tudni kezelni. Minden területnek megvan a maga kultúrája vagy jártassága, ugyanígy tudunk beszélni, hogy a digitális jártasságról tudok beszélni, statisztikai jártassággal, ami a másik területem, amivel foglalkozom, tudunk beszélni egészségügyi jártasságról, és minden esetben azt lehet látni a különböző területeken, hogy a fogalmakban vagy a fogalmi meghatározásokban megjelenik a tudáselem, megjelenik a gyakorlati alkalmazás, megjelenik a döntéshozatali képesség is, illetve az, hogy ezt valamilyen jólétre, valamilyen előnyét szeretnénk ezeknek az ismereteknek kihasználni. A kérdés az az, hogy ez a pénzügyi területen ez mit jelent, illetve hogyan lehet ezt megfogni. A másik, ami nagyon fontos, és ezen a dián kiemeltem, hogy a különböző készségeknek az együttes fejlesztése nagyon-nagyon fontos. Gondoljunk arra, hogy akárha pénzügyekről beszélek, akkor a megjelenő újságcikkekben adatokat is találunk. Ha már adatokról beszélünk, illetve a kapcsolódó módszertanról beszélünk, azonnal bejön a statisztikai jártasság. Ha arról beszélek, hogy azonnali átutalás, vagy arról beszélek, hogy netbank, akkor azonnal bejönnek a digitális készségek. Ha arról beszélek, hogy mobiltárca, illetve érintéses fizetés, amikor a telefonomat oda tartom egy terminál fölé például, akkor is bejönnek a digitális eszközöknek, illetve a digitális kompetenciáknak a használata, illetve a tudatosság kérdése is felmerül, hogy ezeket az eszközöket, de ezeket a szolgáltatásokat mennyire használjuk tudatosan. A legújabb OECD felmérés is rávilágította arra egyébként, hogy a magasabb pénzügyi tudás szinte az párosul a magasabb digitális kompetencia szinttel. Hogyha a pénzügyi kultúra fogalmára szeretnék koncentrálni, akkor 3 meghatározást szeretnék megmutatni, amiben egy-egy kifejezést, illetve egy részét a mondatnak félkövérrel kiemeltem. Arra szeretném itt ráirányítani a figyelmet, hogy igazából a pénzügyi kultúra definíciókban mik azok az elemek, amik megjelennek, teljesen mindegy, hogy ez hogyan is van megfogalmazva. Hogyha az első meghatározást nézem, akkor itt tudatosság, ismeretek, készségek, attitűdöknek, a viselkedéseknek a kombinációjáról beszélek, ahol amelyekre szükségünk van a megalapozott pénzügyi döntések meghozatalához, ami végső soron az egyéni pénzügyi jóléthez vezet. Tehát van egy célom, egy pénzügyi jólétnek az elérése, és ehhez döntéseket kell hoznom, viszont a döntésekhez nekem információkra van szükségem, ezeket valahogy össze kell gyűjtenem, ezeket valamilyen úton, módon értékelnem kell, ami alapján majd döntést fogok hozni. Ehhez viszont kell tudás, és a tudásnak a gyakorlati alkalmazása is szükséges. Emellett nem elég a tudás, emellett néznünk kell a viselkedést, illetve a pénzügyekhez való hozzáállásunkat is vizsgálni kell. A második meghatározás, az egy hazai meghatározás, illetve a hazai elemzésekben szerepel nagyon-nagyon gyakran. Itt is azt lehet látni, hogy a tudatos döntés van a mondat elején kulcspozícióban, olyan készségek és ismereteknek a szintjéről beszélünk, ahol az egyének képesek tudatos döntéseket hozni, és ami nagyon fontos a meghatározásnak a legvégén, hogy azt is fel tudják mérni, hogy a döntésüknek milyen lehetséges jövőbeli pénzügyi, illetve egyéb következményei vannak. Tehát számolnak a következményekkel mind rövid távon, mind pedig hosszú távon. És a harmadik meghatározást, hogyha mutatom, itt arról szól a meghatározás, illetve a kiemelt rész, hogy olyan készségek és képességeknek, tudáselemeknek az összességéről beszélek, ahol az egyéni pénzügyi dolgaimat menedzselni tudom, irányítani tudom. És ez az egész életen át meglévő, vagy elérendő pénzügyi jólét érdekében teszem. Tehát itt időtávon megjelenik megint a hosszú táv. Hát összefoglalva, hogyha a három definíciót nézem, vagy a három megközelítést nézem, akkor közös eleme lehet a megközelítéseknek az, hogy tudáselemekről van szó, magatartáselemekről van szó, attitűdelemekről van szó, megjelenik a gyakorlati alkalmazás, a pénzügyi ismereteknek az összefoglalása, megjelenik a döntésnek a képessége, a tudatos döntésnek a képessége, és az, hogy a döntéseknek a következményeivel is tudok számolni, illetve számolok rövid és hosszú távon egyaránt. Ezek a meghatározások azért elég bonyolult, illetve elég összetett meghatározások. A kérdés az az, hogy oké, de akkor ezek alapján én hogyan tudom mérni azt, hogy a pénzügyi kultúrát, illetve ezeket a dimenziókat, hogyha itt vannak készségek, ismeretek, attitűdök, viselkedések, akkor ezeket is valamilyen úton, módon vizsgálnom kell és mérnem kell. Hogyan tudom ezt egy mérési modellbe beépíteni? Ugye ez azért érdekes kérdés, mert nagyon sokszor lehet olyan szalagcímeket olvasni a különböző sajtótermékekben, hogy a magyarok pénzügyi tudása az nem elegendő, rossz a magyarok pénzügyi tudása, de valójában mit jelent? Hogyan tudom ezt megfogni? Ezt, hogy mi alapján tudom ezt mondani? Ugyanis ahogy látjuk, ezek nagyon összetett fogalmak, mind keresztül, ha ez gyakorlati nyelvezet rá szeretném fordítani, akkor ez mind keresztül fogható meg. Ugye a magyar irodalmakban nagyon sokszor a financial literacy-t más-más kifejezéssel szokták illetni. Láttam már pénzügyi kultúra, pénzügyi tudás, viselkedés, műveltség jólétként átfordítva. Az eddigiekből kiderült, hogy ezek nem rokonéltemű kifejezések, hanem ezek különböző terminológiák, különböző fogalmakat jelentenek. Ennél a pontnál egy Houston által felépített modellt szeretnék megmutatni, az eddigieket összefoglalva, aki azt mondta, hogy igazából a pénzügyi kultúránkra a pénzügyi edukáció, a pénzügyi oktatás, illetve a humántőke van hatással. A pénzügyi kultúránk hat a pénzügyi magatartásunkra. Erre természetesen a gazdasági, társadalmi környezetek is vannak, és ezek a tényezők együttesen fognak hajtani a pénzügyi jólétre, amit én el szeretnék érni, vagy amit célként fogalmazok meg. Kérdés az az, hogy ezt hogyan lehet átfordítani. Különböző vizsgálatokban különböző mérési módszertan találunk, illetve különböző dimenziókat találunk, hogy mind keresztül foghatjuk meg a pénzügyi kultúrát, ami a különböző nemzetközi, illetve hazai vizsgálatokban közös, hogy ezen témakörökben megtalálhatóak a banki pénzügyi ismeretek, a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos ismeretek, a megtakarítások, befektetésekkel kapcsolatos ismeretek, a hitelekhez kötődő ismeretek, a nyugdíj és a biztosítás ismeretkör, illetve a kapcsolódó tudás és attitűd elemek. Na most, az viszont egy problematikus kérdés, hogy milyen mélységben kérdezek. Tehát például, amikor én megtakarítások, befektetések témakörről beszélek, akkor én csak egy pénzügyi terméknek a vásárlásáról beszélek? Egy pénzügyi terméknek a megvásárlásáról beszélek ebben az esetben? Vagy ad abszurdum, ebben az is benne van, hogy én beiratkozok egy képzésre, elérek egy magasabb végzettséget, ami majd későbbiekben nekem magasabb jövedelmet eredményezhet. Ez is egyfajta befektetés, és ezt is be lehet érteni ezekben a dimenziókban. Vannak olyan szerzők, akik azt mondják, hogy elegendő összesen négy kérdést feltenni, vagy négy témakörrel kapcsolatosan kérdezni, és ez alapján a pénzügyi kultúra vizsgálható. Erre majd fogok mutatni egy nemzetközi példát. Ez a négy témakör az infláció kérdésköre, a diversifikáció témaköre, a kamat és a kamatos kamat számítás. Az, hogy ez pontosan hogyan jelenik meg a kérdőívekbe, ezekre majd rá fogok térni picit később. És egyébként ez nagyon jó kérdés, hogy tényleg négy kérdés alapján valakinek a pénzügyi kultúrája, a pénzügyi tudása megítélhető. A másik fontos kérdés, hogy nagyon jó, hogyha nekünk van pénzügyi ismeretünk, van pénzügyi tudásunk, de mit kezdünk ezekkel az ismeretelemekkel? Vajon a meglévő ismeretelemek, azok milyen cselekvésre késztetnek minket a későbbiekben? Tehát nagyon fontos vizsgálni azt, hogy mik azok a cselekvések, amik bennünk realizálódnak azáltal, hogy a pénzügyi kultúránkat, illetve a pénzügyi ismereteinket fejlesztettük. És ha már a tudatosság felmerült, akkor ha tudatos pénzügyi magatartásról beszélek, akkor valamilyen úton módon a vizsgálatba be kell majd vennem azt, hogy egyáltalán vannak-e céljaink, vannak-e célkitűzéseink. Készítünk-e terveket, pénzügyi terveket? Vannak-e megtakarításaink? Milyen a jövőorientációk? Milyen időtávban tudunk gondolkodni? Mennyire tudatos a mi költekezésünk? Illetve mennyire tudatos az, hogy mi megtakarítunk? Illetve ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy a pénzügyekről hogyan kommunikálunk. Ugye a tudatosság kérdéskörében ezeket is valamilyen úton, módon vizsgálni kell. Most, ha konkrét kérdőjüvekre szeretnék rátérni és fókuszálni, felmerül a kérdés, hogy egyáltalán miket kérdezzünk. Ugyanis a kérdésfeltevés, illetve a válaszmód befolyásolja az eredményeket. Vannak olyan tesztek, amik önbevallásra épülnek. Amikor megkérdezem azt, hogy ön milyennek értékeli a pénzügyi tudását, értékelje például 1-től 5-ig. Tisztában van-e például az inflációnak a fogalmával? Igen, nem például. Az a baj ezekkel a kérdésekkel, hogy lehet, hogy én azt gondolom, hogy tisztában vagyok fel, és beixelem, hogy igen, az nem biztos, hogy valós tudás jelez. A vizsgálatainkban is nagyon sokszor azt látjuk, hogy ha egy-egy témakörnél a felszínt kapargatjuk, akkor az alapkérdésekre a válaszadók döntő többsége tud válaszolni, de amint már valamilyen összefüggésre kérdezünk rá, vagy másképp teszem fel a kérdést, akkor már problémát okozhat a válaszadóknak. Erre is rövidesen fogok példát mondani. A másik, ami nagyon érdekes, hogy ha olyan kérdéseket látunk, hogy értékeljük a pénzügyi tudásunkat 1-től 5-ig, minthogyha iskolai padban ülnénk, és osztályoznánk a tudásunkat. Ugye, hogyha ezeket az önbevallásos kérdéseket, illetve nézzük és mellé tennék egy tudástesztet, azt látjuk, hogy az 1-2-3-4 szintig, aki magasabb számértéket mondott, annak tényleg a valós tudás szintje is magasabb. Viszont aki 5-ös szokott magának adni, az ő tudás szintjük általában valóságban a 3-as környékén van, hogyha a valós tudástesztet alkalmaznánk. A másik a tudástesztek esetében, a tudástesztet alatt azt értem, hogy olyan kérdéseket teszek fel, ahol van helyes válasz, és azt nézzük meg, hogy mely kérdésekre, mely témakörökre tudtak a válaszadóink helyesen válaszolni. Ezeket különböző kérdésekkel szokták megfogni, amiket itt most itemeknek hívok. Van olyan kérdőív, ahol 3-4 kérdést tesznek föl, de van olyan pénzügyi kultúra vizsgáló kérdőív, ahol 68-70 kérdés szerepel a kérdőíven. Ugye a túl rövid kérdőív sem jó, valószínűleg, illetve a túl hosszú sem biztos, hogy jó, gondoljon bele mindenki, ha lát egy nagyon hosszú kérdőívet, mit csinál? Hát kinyitja, meglátja, hogy milyen hosszú törli az egészet, és kidobja, nem lesz feldolgozható nagy valószínűséggel a kérdőív, illetve ennek a kockázata benne van az elemzésekben. És igazából, amikor azt mondjuk a valóságban, hogy a magyarok tudás szintje például átlagos vagy átlag alatt, és ne teszem azt, egy számérték is megjelenik az elemzésekben, akkor ugye valamilyen mérőszámot alkalmaztak, amivel a tudás szintet mérni tudom. Ennek a gyakorlata a valóságban az vagy az, hogy a helyes válaszoknak az arányát nézzük meg, tehát a kérdések hány százalékára tudtunk helyesen válaszolni. A másik lehetséges mód, amit használunk, az pedig a faktoroknak, faktorelemzésnek a használata. Bizonyos mesterséges változókat készítünk, és ezeknek az értékeit vizsgáljuk meg. Vannak olyan országok, ahol a PISA-tesztben nem csak a matematikai és a szövegértési kérdésblokkot találjuk meg, hanem pénzügyi kultúra blokkot is megtaláljunk. Itt például nagyon vitatott az, hogy ezek a kérdések, amik a PISA-tesztben pénzügyi kultúra témakörben szerepelnek, az valóban a pénzügyi tudásszintet mérik-e vagy sem. Úgyhogy nagyon sok ország azért nem is alkalmazza a PISA-tesztnek ezen blokkját. És vannak olyan statisztikai módszerek, többdimenziós vagy elemzések, ahol párhuzamosan ok-okozati modelleket és a mesterséges változós modelleket kombináljuk, például a PLS modell egy ilyen lehetőség. Ezt úgy lehet elképzelni, mint amit korábban mutattam, hogy vannak dobozkáink, és a dobozkáink nyilakkal össze vannak kötve, ezeket próbáljuk meg modellezni a későbbiekben. Tehát elég sokféle fajta módszertan létezik, általában ami sajtónyilvánosságot szokott kapni, azok az elemzések a helyes válaszok arányában szoktak dolgozni. De ezzel mi a probléma, vagy milyen problémáink vannak? Egyrészt, ahogy mondtam, hogy van olyan teszt, ami 3 kérdést használ, van, ami 68 kérdést használ, van olyan teszt, ami 40 kérdést használ. Nincs egy standard fogalom a pénzügyi kultúra mögött, illetve nincs egy standard kérdéskészlet a pénzügyi kultúra mögött. Innét kezdve az összehasonlíthatóság a különböző eredményeknek az kérdéses. A másik egyébként, ami nagyon fontos, hogy mondtam már, hogy nem mindegy, hogy hogyan kérdezünk. Nem mindegy az, hogy nyitott vagy zárt kérdést teszünk fel. Például, ha azt kérdezem meg, hogy mi az infláció, és egy szabad-szavas választ válok el, ott nagy valószínűséggel a válaszadók többsége erre nem tud válaszolni. Hogyha megadok 3 vagy 4 válasz alternatívát, akkor ezek közül fognak választani. A tapasztalat az, hogy az ilyen zárt kérdéseknél, én adom meg a válasz alternatívákat, az eredmények sokkal jobbak, mint amikor kizárólag nyílt kérdéseket alkalmazok. Viszont az átkérdéseknél bejön a tippelésnek a problémaköre. Ugyanúgy, mint a focinál, úgy gondolunk, hogy értünk hozzá, és én akkor is megmutatom azt, hogy tudom a helyes választ, és nem feltétlen fogom tudni azt kiválasztani, de tippelek valamit. Általában ezt a teszteknél úgy szokták szűrni, hogy a válasz alternatívák között ott van egy nem tudom alternatíva is, ezzel próbálják a tippelésnek az esélyét, vagy a tippelésből származó torzítást csökkenteni. Nem mindegy az, hogy milyen nehézségű kérdést teszünk fel, ez az, amit mondtam már, hogyha a felszínt kapargatjuk, akkor általában jobb eredmények születnek, hogyha mélyebb kérdéseket teszünk fel, akkor nem feltétlen kapunk olyan jó eredményeket, nem feltétlen lesz olyan magas a helyes válaszoknak az aránya. Nagyon fontos, és itt mondanék arra példát, hogy hogyan kérdezünk, ez is befolyásolja a válasz, illetve a helyes válaszoknak az arányát. Hogyha például én valuta árfolyamokkal kapcsolatban kérdezem, és megkérdezem, hogy mi az eladási árfolyam, vagy mi a vételi árfolyam, akkor itt lehet olyan válasz lehetőség, vagy lehet úgy vizsgálni ezt a kérdéskört, hogy elméleti válaszokat, vagy elméleti alternatívákat mondok. De a kérdést úgy is megvizsgálhatom, hogy én egy gyakorlati példát adok, és azt kérdezem meg, hogy mit tudom én, el szeretnénk menni síelni, 100 000 forintot szeretnék átváltani euróra, megadom a vételi és az eladási árfolyamot, és meg kell mondani, hogy a 100 000 forintért mennyi eurót fogok kapni. A tapasztalat az, hogy ha elméleti kérdéseket teszünk fel, vagy elméleti formában kérdezünk, akkor erre a kérdésre például a magyar középiskolásoknak olyan 35-40%-a tud helyesen válaszolni. Amint a gyakorlati példát kérdezem, tehát számokkal teszem fel a kérdést, a helyes válaszok aránya olyan 50-55% között mozog. Jó, tehát ez ami nagyon fontos, hogy akkor igazából itt mit is mértem ennél a kérdésnél? Az eladás és azt, hogy ismerik, hogy mi az, hogy eladási megvételi árfolyam, vagy azt, hogy tudják-e alkalmazni ezeket a terminológiákat. Ha felnőtteket vizsgálunk, akkor bejön egy újabb torzító tényező. Felnőttek esetében nagyon sokszor az alapján válaszolják meg a kérdéseket, hogy milyen szolgáltatásokat vagy pénzügyi termékeket használnak, és az adott szolgáltatóval vagy szolgáltatással mennyire vannak megelégedve. És ez sajnos rányomja a válaszukra a bélyeget is, és ezzel a torzító tényezővel sajnos számolnunk kell. A nemzetközi összehasonlíthatóság az különösen probléma, ugye utaltam már rá, hogy a különböző kérdésszám miatt itt azért, mert a különböző módszertanok miatt azért korlátolt az összehasonlíthatóság. Ami ehhez még hozzájön pluszba, az, hogy nemzetközi viszonylatban még nagyobb portfóliót lehet látni, hogy milyen fajta elemzéseket használnak, milyen fajta kérdésköröket használnak, illetve más-más gazdasági társadalmi környezetről beszélünk, az eredményeknek az értelmezésénél azt is figyelembe kell venni, hogy ezek között vannak-e különbségek. Például azt lehet mondani, hogy a fejlett országokban a pénzügyi tudásszint nagyon sokszor általában sokkal magasabb, mint a fejlődő országokban. tapasztalható tudásszint. És még egy problémakör, amikor küszöbb értékeket alkalmaznak, vannak olyan vizsgálatok, amik azt mondják, hogy akkor megfelelő a tudásszint, hogyha én 10 kérdésből 8-at helyesen meg tudok válaszolni. Miért pont 8-at? Ez nem egységes sajnos megint, ez egy szubjektív elem egyrészt. Másrészt pedig, ahogy mondtam már, a kérdés nehézsége az igenis befolyásolja azt, hogy mennyi lesz a helyes válaszaimnak az aránya. Tehát a küszöbb értékek alkalmazása is hordoz egyfajta torzítást. Tehát amikor pénzügyi kultúra vizsgálatról beszélünk, vagy pénzügyi kultúra szintjéről beszélünk, és ezt meg szeretnénk vizsgálni, akkor az eredmények értelmezésénél ezeket a torzító tényezőket, illetve ezeket a nehézségeket figyelembe kell vennünk. Ezek után nézzük meg, hogy a magyar lakosság pénzügyi kultúrájáról mit tudunk a nemzetközi vizsgálatok alapján, utána pedig, ahogy mondtam, a saját eredményeinket szeretném bemutatni. Először egy 2015-ös vizsgálatnak az eredményét szeretném bemutatni, a Standard & Poor-nak a vizsgálata volt, több mint 100 ország vett részt a felmérésben. Ez az a teszt, ahol összességében 4 kérdést használnak. Van egy kérdés a diverzifikációval kapcsolatosan. A kérdésnek a lényege az annyi, hogy mi a kockázatosabb, hogyha a pénzünket egy termékbe fektetem be, vagy több különböző termékbe fektetem be a pénzünket. Van egy kérdés az inflációval kapcsolatosan, ami arról szól, hogy 2%-os betéti kamat és 1%-os infláció mellett jövőre a pénzünk többet vagy kevesebbet fog érni. Többet, kevesebbet, ugyanannyit. És van egy kérdés, ami a kamat számításról szól. Ez egy egyszerű százalék számításos feladat. Illetve a negyedik kérdéskör, amit vizsgál, az a kamatos kamatnak a számítása, ami különösen problémát jelent mindenhol a világon. Itt ez annyira problematikus, hogy ebben a vizsgálatban két kérdést is feltesznek kamatos kamat számítása, és hogyha kettőből egyet valaki már helyesen megválaszol, akkor azt mondják, hogy igen, ez a dimenzió teljesítve van. Na most ebben a vizsgálatban azokat tekintik pénzügyileg tájékozottnak, akik a feltett kérdésekből, tehát összesen akkor így 5 kérdésről beszélek, akik legalább 3 kérdést helyesen meg tudnak válaszolni. Mik voltak a főbb megállapításai ennek a vizsgálatnak? Egyrészt azt lehet mondani, hogy a világ átlag az 35% volt ebben a kérdésben, tehát a válaszadóknak a 35%-át lehet pénzügyileg tájékozottnak tekinteni. Itt az európai eredmények jobban sikerültek, mint az afrikai vagy az ázsiai eredmények. Ugyanakkor Európán belül számos különbséget lehet észrevenni. Egyrészt az észak-dél különbséget meg lehet állapítani, tehát az északi országoknak az eredményei jobbak lettek, mint a déli országok eredményei. Másrészt pedig, amit lehet mondani, hogy a keleti blokk eredményei rosszabbak a nyugati blokk eredményeihez képest, valamivel kevesebb a helyes válaszoknak az aránya. És ha már arról beszéltünk, hogy a férfiaknak vagy a nőknek magasabb a pénzügyi tudás szintje, itt a dián rajta van az, hogy hát igen, általában a nemzetközi vizsgálatok azt mutatják meg, hogy a férfiaknak magasabb a pénzügyi tudás szintje. Ez a vizsgálat egy 10% pontos különbséget hozott ki. Aki esetleg a hölgyekre gondolt, ne csüggedjen, mert azért van egy kivétel ország, ez pedig pont Magyarország, ahol ez a mintázat nem annyira egyértelmű, hogy a férfiaknak vagy a nőknek a tudás szintje magasabb. Itt több vizsgálat esetében vagy az jön ki, hogy nincs különbség a két nem tudás szintjében, vagy az szokott kijönni, hogy valamivel, de nem ilyen mértékben a férfiak tudás szintje szokott magasabb lenni. A 4 kérdés blokk közül egyébként a legnagyobb problémát, ahogy mondtam már, a kamatos kamatnak a kiszámítása jelenti, illetve a diverzifikáció fogalma jelent még problémakört, illetve a adandó helyes válasz kiválasztása. Hogyha a magyar eredményeket szeretném nézni, akkor itt lehet látni, hogy ebben a vizsgálatban egyébként a nők azok picivel jobb eredményt értek el, mint a férfiak. Ugye az országos listáján Magyarország a 19. helyen járt, és ez a vizsgálat azért teljesen más mutat, mint a többi vizsgálat, ahol sokkal több kérdést használunk. Tehát például a tapasztalat az szokott lenni, hogy a magasabb jövedelem szint az magasabb pénzügyi tudás szintet mutat, ebben a vizsgálatban pont nem ez jött ki. A másik pedig, hogy itt azt látjuk, hogy az életkor növekedésével a tudás szint az megint csak folyamatosan csökken, ami nem feltétlen egyezik meg a többi nemzetközi vizsgálatnak az eredményével. Erre majd megint vissza fogok térni egy picit később, hogy ez mit is jelent. Azt viszont el kell mondanom, hogy olyan vizsgálatokat vagy olyan kísérleteket tettünk, például 40 vagy 50 kérdést használtunk pénzügyi kultúra tesztben, hogy beépítettük ezt a 4 kérdést a vizsgálatba, vagy 40-50 kérdés közé. És azt lehetett mondani, hogy aki a 40-50 kérdéses teszten ma jobb eredményt ért el, azok ezt a 4 kérdést is valóban jobban válaszolták meg. Jó, tehát hogy ez azért leszögedezendő, hogy ez igaz. És azt is lehet látni, hogy Magyarországon is a két fő problémakör, vagy ahol a helyes válaszok aránya relatíve alacsonyabb, az a diverzifikáció és a kamatos kamatnak a témaköre. A másik nagy nemzetközi vizsgálat az az OECD vizsgálat, ahol 3 mérés is történt már, és ezekről szeretnék egy picit beszélni. És itt a 2018-as mérési modellben ezek a dimenziók, amiket itt látunk, ezek a 2018-as modellben szereplő dimenziók lesznek majd. Igazából a pénzügyi kultúrát ebben a modellben is 3 dimenzióval, vagy 3 dimenzióval azonosítják, nézik a vizsgálják a pénzügyi tudást, a pénzügyi magatartást, illetve a pénzügyi attitűdöt. Ugye a tudás az a tudás elemek, mit mennyire ismerünk, a pénzügyi magatartás az a ténylegesen hogyan viselkedünk, ténylegesen kontrolláljuk-e a pénzügyeinket, megtakarítunk-e például, veszünk-e fel hitelt. A pénzügyi attitűd az a pénzügyekhez való hozzáállás, illetve a pénzügyi intézményekhez való hozzáállást szeretné vizsgálni, illetve a pénzügyekhez való hozzáállást ez a költsük el a pénzt, egyszer érjünk, nem kell megtakarítani. Tehát hogy ez amikor pénzügyi attitűdről beszélünk, akkor ilyen kérdésekre kell gondolni. És ebben a 2018-as modellben megjelenik 3 másik fogalom. Az egyik a pénzügyi befogadás, ami igazából arról szólna leegyszerűsítve, hogy én hány különböző pénzügyi terméket ismerek, és ezek közül mennyit használok. Ha magasabb a tudásszintem, akkor valószínűleg több terméket fogok használni. Van egy pénzügyi tűrés, ami mondtam már, ami most aktuális sajnos, ez pontosan arról szól, hogy ha most azonnal elveszíteném a munkámat, semmilyen jövedelmem nem lenne, akkor mennyi tartalékom van, mennyi időre elegendő tartalékom van. Vagy például mennyire fizetem időbe a csekjeimet, illetve a közüzemi számláimat. Mennyire félek attól, hogy én pénzügyi csalás áldozata leszek, ugye a digitális eszközöknél ez egy problémakör, hogy nagyon jó, hogy vannak, de megbízok-e egy netbankba, egy mobilbankba, illetve egy érintésmentes fizetésben. És ami kérdés az a pénzügyi jólét, egyáltalán vannak-e hosszú távú céljaim? Tervezek-e? Ezekért teszek-e valamit? Jó, ez az, ami a pénzügyi jóléttel kapcsolatos témakört próbálja meg leírni. A 3 mérésről annyit kell tudni, hogy az első mérés az 2010-ben volt, 15-ben volt a második mérés, és a harmadik mérés, hogy azt írtam, hogy 2020-as riport, ezt most nyáron tette közzé az OECD. Itt igazából 2017-es, 18-as vizsgálati adatokat adtak meg a különböző országok. Amikor ezeket a nemzetközi vizsgálókat látjuk, és ilyeneket lehet olvasni, hogy Magyarország középmezőnyben szerepel, igaz, csak azt vegyük észre, hogy 2010-ben itt 14 ország volt a megfigyelések halmazában, 15-ben 30 ország, 2020-ban pedig 26 ország volt. Tehát ez egy picit árnyalja a középmezőnyös képet. Ebben találhatóak európai országok, illetve Európán kívüli országok is. Minden országból minimum 1000 fős mintát próbáltak venni, ez Magyarországon teljesült is, és gyakorlatilag ebben a témakörben, hogyha visszaemlékezünk az előző diára, akkor ugye a pénzügyi kultúrát az 3 dimenzión keresztül mérjük, pénzügyi tudás, magatartás és az attitűd. A pénzügyi tudás esetében 8 különböző kérdés kerül feltételre, és igazából azt nézzük meg, hogy ezek hány százalékára tudtak a válaszadóink helyesen válaszolni. Bocsánat, ez a 8 kérdés, ez a 2010-15-ös évre vonatkozik, itt átdolgozták a kérdőívet a 2020-asban, itt 7 kérdésről fogunk majd beszélni. Itt lehet látni, hogy kérdeznek a diverzifikációval kapcsolatban, az inflációval kapcsolatosan, kockázat-hozam viszonyával kapcsolatosan, az inflációval kapcsolatos kérdések is felmerülnek a vizsgálatban. Mit lehet látni? Azt lehet látni, hogy ebben a vizsgálatban, Ha összességében nézem a pénzügyi tudásszintet, akkor a magyaroknak az átlag teljesítménye az 58% volt. Hogyha 22 országnak az átlagát nézem, az egy 61%-os teljesítmény. Arra a két számra alapozzák azt a kijelentést, hogy átlag közeli a magyaroknak a tudás, olyan közepes a magyaroknak a tudása. Viszont hogyha globálisan nézem ezt az állítást, vagy ezt az első két számot, akkor az azt jelenti, hogy igazából, amikor én pénzügyi döntéseket szeretnék majd hozni, és ehhez nekem ismeretekre van szükségem, az ismeret halmazunk azért elég hiányos. Ha az aldimenziókat megnézem, akkor a pénzügyi tudás esetében a magyar átlag az megegyezett a 26 országnak az átlagával a 66%-kal, a kérdések 66%-ára válaszoltak helyesen. A magatartás esetében azt látjuk, hogy a 22 ország átlaga az 59%, a magyar átlag pedig 50%, ugye ez a ténylegesen megtakarítok-e, felveszem a hitelt, vagy nem, hogyan viselkedem. A probléma az az, hogy a vizsgált országok közül a magyar számérték a második legrosszabb. Tehát ez az a dimenzió, ahol különösen fejlesztésre van szükség. A pénzügyi attitűd esetében ott az országoknak, a vizsgált országok tekintetében az élmezőnyben vagyunk, vagy a lista első felében vagyunk. Az attitűd esetében az átlag az 65% volt. De hogyha ezeket le szeretném fordítani egy-két konkrét dologra, hogy mit jelentenek. Egyrészt azt lehet mondani az OECD vizsgálatban, hogy a pozitív attitűd az pozitív kapcsolatban áll a pénzügyi kultúrának, illetve a szintjével, illetve a pénzügyi tudásnak a szintjével is. Ez mit is jelent a valóságban? Általában azt tapasztaljuk, hogy akinek nagyon negatív az attitűdje, azoknak a tudás szintje az lényegesen alacsonyabb, mint az összes többi válaszadónak a tudás szintje. Erre egy példát, hogyha mondhatok, akkor középiskolások esetében, amikor azt kérdezzük meg, hogy szokott-e kölcsön kérni másoktól, azok, akik azt mondják, hogy ők gátlástalanul bárkitől kérnek kölcsön, az ő tudás szintjük lényegesen alulmúlja az összes többi válaszadónak a tudás szintjét. Az iskolázottságnak pozitív kapcsolata van a pénzügyi kultúrának a szintjével, magasabb iskolázottság az általában magasabb pénzügyi kultúra szinttel jár együtt. A nemek között az OECD vizsgálatban ott határozottan kiszokott jönni az, hogy a férfiak eredménye az jobb, mint a nőknek az eredménye. A jövedelmek esetében pedig ez a vizsgálat azt szokta megállapítani, hogy a magasabb jövedelem szint az magasabb pénzügyi kultúra szinttel párosul. Illetve ha csak a tudás dimenziót nézném, akkor magasabb pénzügyi tudás szinttel is párosul. Az életkorok azok nagyon érdekesek, és a mi vizsgálataink egyébként ugyanezt mutatják, amit az OECD vizsgálat mutat, hogy általában a fiatalokhoz képest a középkorúaknak valóban magasabb a pénzügyi tudás szintje, de az idősebbeké nem lesz még magasabb, hanem ott visszabukik a görbe. Tehát, hogy valamilyen ilyen visszabukó görbét fogunk ebben az esetben kapni. És ahogy utaltam már rá, az előadás kezdetén a digitális kompetenciák és a pénzügyi kultúra szintje között is egy pozitív kapcsolatot lehet tapasztalni. Magasabb digitális kompetencia szint az magasabb pénzügyi kultúra szinttel jár együtt. Ami az első három elem esetében problémásnak tűnik, az egyik az az, hogy ebben a vizsgálatban is az jön ki, hogy a diverzifikáció és a kamatos kamatnak a kezelése jelent problémát a válaszadóknak. A másik, ami nagyobb probléma, hogy a tervezés, a pénzügyi tervezés nem annyira jellemző a családoknál. Ha családi költségvetésről beszélünk, akkor a kérdések, ugye a modellváltás miatt azért korlátozott itt az összehasonlíthatóság, de hogyha most ezt a kérdést szeretném csak vizsgálni, akkor ezt össze tudom hasonlítani. Azt tudom mondani, hogy a költségvetés, családi költségvetés készítőknek az aránya az csökken, folyamatosan csökken. Itt ugye megint arról van szó, hogy amikor a családi pénzügyekről beszélem, ezeket mennyire tudom kontroll alatt tartani, mennyire vagyok tisztában a bevételeimmel, illetve a kiadásaimmal, ami megint csak egy problémás állapotot jelent, ha a tudatosságra gondolunk, és a tudatosságot szeretnénk fejleszteni. És ami nagyon fontos, hogy kérdeztem az előadás elején, hogy vajon amikor döntéseket hozunk, gyűjtünk-e be különböző ajánlatokat? Végzünk-e összehasonlításokat? Ami pozitív eredmény a 2010-es vizsgálatokhoz képest, hogy az összehasonlítást végzők aránya az növekedett. Ami viszont egy picit hungarikum, az az, hogy igen, összehasonlítok több ajánlatot, de ugyanazon szolgáltatónak a több ajánlatát hasonlítom össze, ami megint csak nem a teljes képet mutatja. Itt az igazi az lenne, a több különböző szolgáltatónak az ajánlatát is összehasonlítanánk. Hogyha a pénzügyi befogadás, stressztűrés és a jólétet nézem, akkor mi az, ami megállapítható, vagy mit mondott ez a vizsgálat? Egyrészt azt tudjuk mondani, hogy a pénzügyi befogadás esetében legalább 5 különböző pénzügyi terméket a válaszadóinknak a 80%-a ismert a magyar válaszadóknál. Világszinten ugyanez, vagy a 26 ország szintjén ugyanezt tudom elmondani. Viszont ha az a kérdés, hogy hány terméket használok ezek közül, ott egy picit változik már a kép. Ugye ezeket a termékeket, szolgáltatásokat csoportosítani lehet, vannak olyanok, amik ugye fizetéshez kötődő termékek, ezek a bankkártyák, meg az érintéses fizetési technikákról, vagy az érintésmentes fizetési technikákra lehet itt gondolni. Itt ezeknek a használóinak az aránya az 70% Magyarországon a válaszadóknak a visszajelzései alapján. Ami viszont meglepő, hogy a biztosítással rendelkezőknek az aránya az 40%, és azt lehet mondani, hogy 2010-hez képest a biztosítással rendelkezőknek az aránya az folyamatosan csökken. Itt azt nagyon fontos megjegyezni, hogy a biztosításban a kötelező biztosítások nincsenek benne, csak azok, amik egyénileg köthetőek, vagy egyéni döntés, hogy kötök-e olyan biztosítást. Ami érdekes, hogy megtakarítási termék, itt akár nyugdíjcélú megtakarításról beszélhetünk, vagy befektetésekről beszélhetünk, a válaszadók 25%-a mondta azt, hogy ilyen termékkel rendelkezik. A hiteltermék, ez a hitelkártyák, illetve jelzálog hitelek, banki kölcsönöket lehet látni, ez egy picit meglepő számomra is, de a válaszadók 27%-a mondta azt, hogy rendelkezik valamilyen hiteltermékkel. És ami nagyon érdekes, a pénzügyi stressztűrés. Ugye azt lehet hallani, hogy a lakossági megtakarításoknak az értéke az növekszik. Ugyanakkor ebben a vizsgálatban az jött ki, hogy a válaszadóknak az egyharmada az maximum egy heti tartalékkal rendelkezik, akkor, hogyha most leállítanák a jövedelmét, és nem kaptam többet jövedelmet. Emellett az is igaz, hogy a válaszadók fele az egy 6 hónapnyi tartalékkal rendelkezik. Ebből lehet látni, hogy van egy nem tudom blokk is egyébként a válaszadók között, de aki azt mondta, hogy legalább 6 havi tartaléka van, az a válaszadóknak mindössze a 10%-a volt Magyarországon. Ami ugye pontosan ez a stresszes állapotokat, meg a sokkos állapotoknak a kivédésénél jelenthet problémát. A számlát időben fizetők aránya a legutolsó LCT vizsgálat szerint Magyarországon 81%, és akik azt mondták, hogy a pénzügyeiket kontroll alatt tartják, tehát a bevételeiket is, meg a kiadásaikat is kontroll alatt tartják, terveznek, tudatosan gondolkodnak, az mindössze a magyar válaszadóknak a 47%-a volt. A pénzügyi jólét esetében ugye a rendszeres megtakarítással rendelkezőknek az aránya az 51%, ebben az esetben. Ez azért érdekes összevetni azt, hogy viszont ha azt kérdezem, hogy mennyi tartalékkal rendelkeznek, ahhoz, hogyha nem lenne további jövedelmük, akkor hogyan változik meg a válasznak az aránya. Ugyanakkor, ami problematikus, hogy hosszú távú tervekkel, illetve célokkal összesen a válaszadók 35%-a rendelkezik a saját bevallásuk alapján. Tehát ez a saját bevallásuk alapján készültek ezek a válaszok. És ami érdekesség, hogy az összes országnál az jött ki ebben a dimenzióban, hogy a megkérdezettek azok általánosságban nem tekintik pozitívan a pénzügyi helyzetüket, hanem inkább stresszt és aggodalmat okoz nekik a pénzügyi helyzetük, hogy a pénzügyi jólét eléréséhez is nagyon sok mindent kell még tennünk a későbbiekben. Mit tudunk mondani a mi magyar tapasztalatainkról? Mi az E-konvenció kerekasztal közhasznú egyesülettel dolgozunk együtt már több mint 10 éve, és az ő velük közösen fejlesztett E-konvenció tesztet töltetjük ki középiskolásokkal, illetve vannak felnőtt, illetve egyetemista célcsoporton is végzett válaszadóink. Összességében az elmúlt 10 évben több mint 125 000-en töltötték ki a tesztjeinket. Ebből a középiskolás teszt a kitöltők 100 000-en voltak, és körülbelül fele-fele arányban vannak az egyetemista, illetve a felnőtt lakosságban tartozó kitöltők. Ami érdekes ebben a vizsgálatban az az, hogy ez a fejlesztési program, amit csinálunk, ez nem csupán egy teszt, nem csupán arról szól, hogy én valamit megmérek, valamit vizsgálok, és azt mondom, hogy jaj, hát csak 50% tudtam megmondani a helyes választ. Nem. Ennek a célja az, hogy kijelöljük azokat a fejlesztési irányokat, amelyek a tesztből kijövő problematikus területekre, problematikus témakörökre ad valamilyen választ. Tehát erre mi különböző fejlesztési programokat építünk, és azt nagyon örömmel látjuk, hogy ezeknek a fejlesztési programoknak vannak eredményei, tehát akik visszatérő kitöltők a tesztben, azoknak jobbak az eredményei. A különböző években más a teszt, tehát nem azért jobb az eredménye, mert emlékszem, hogy tavaly mit válaszoltam egy adott kérdésre. Ami pedig nagyon érdekes, hogy emögött azért egy nagyon-nagyon nagy csapat áll, tehát egy 8-10 ember dolgozik a háttérben, amikor ezeket a vizsgálatokat nézzük, és emögött egy nagyon széles összefogás van ebben a tesztben. Egyébként partner az Állami Számvevőszék, a NAV is, illetve az Elkonvenció, illetve az egyetem is, ahogy már említettem. És ami nagyon fontos, hogy látjuk a fejlődést, tehát ahhoz, hogy mi valamit kap, tehát jó látni azt, hogy valamit adunk a középiskolásoknak, illetve a tesztben, illetve a fejlesztési programokban visszajönnek résztvevőknek, és ezért mi valamilyen visszajelzést kapunk tőlük, ami nekünk is nagyon nagy értéket jelent. A mi modellünkben 6 témakör jelenik meg, amit vizsgálunk. Ez a 6 témakör pontosan az, ami korábban már szerepelt. Banki pénzügyi szolgáltatások, megtakarítások, befektetések, hitelezés, nyugdíjbiztosítás, munkavilága és az általános gazdasági ismeretek témakört vizsgáljuk. Mind a témakörön belül van egy tudásteszt, ami zárt kérdéseket tartalmaz, tehát 4 helyes válaszból kell megmondani, melyik a helyes válasz, vagy kiválasztani a helyes választ. Itt is a tippelés csökkentésre van egy nem tudom alternatíva, és mindegyik blokkon belül van egy számolási kérdés is. Illetve vannak attitűd kérdések, illetve magatartás kérdések. Ezek a kérdések esetében nincs helyes válasz, hanem tényleg a viselkedést, illetve a reakciókat próbáljuk vizsgálni. Mit lehet mondani az eredményekről ebben vagy az esetünkben? Ami nagyon fontos, és amit itt láttunk, ez egy középiskolás eredmény, hogy azt lehet mondani, hogy minden évben azért több mint 10 000 középiskolás tölti ki a tesztet, vagy töltötte ki a tesztet, 2 évet leszámítva. Amit lehet látni, és ez egy visszatérő eredmény, hogy legfőképpen a középiskolások a családban látottakból merítik a pénzügyi ismereteiket. Ez azért veszélyes dolog, mert amikor azt mondják, illetve ahogy láttuk, hogy a felnőtt lakosság tudásszintje az hiányos, illetve a magatartásban vannak problémák, akkor ez azt jelenti, hogy ha a gyerekek ezt a mintázatot látják, akkor ők átveszik az általunk mutatott hibás mintázatot. Milyen más lehetőségük van? Hát az iskolában tanultakra lehet támaszkodni, ha van gazdasági oktatás, vagy pénzügyi gazdasági oktatás. Lehet támaszkodni a saját tapasztalatra, ők tipikusan azok, akik rendelkeznek már valamilyen befektetéssel, vagy a apukával, anyukával együtt tőzsdéznek például. Vannak, akik az interneten tájékozódnak. Ez azért veszélyes az interneten tájékozódó, mert rágooglizik a gyermek valamire, vagy valamire rákeres. De kérdés az, hogy a találatot, amit megkap eredményként, azt tudja értékelni. Biztos lehet ebben, hogy pont egy olyan oldalt nézett meg, ami valós információkat tartalmaz. És vannak, akik azt mondják, hogy nincsenek pénzügyi ismereteik. Ebben a diából annyit szeretnék még elmondani, hogy ha a tudástesztet nézzük, akkor a legmagasabb eredményt, vagy a legjobb tudást eredményt azok érik el, akik az iskolában látottakra próbálnak tájékozódni. Második helyen szokott befutni a család és az internet összességében. Hogyha ezt egy picit tovább szeretném vinni, hogy a 6 témakör közül mik azok, amit problémát jelentenek a gyerekeknek, illetve, ahogy mondtam, vannak felnőtt és egyetemista vizsgálataink, mi az, ami problémás? Ami nagyon érdekes, hogy mi ugyanazt a kérdést szoktuk alkalmazni felnőtteknél és egyetemistáknál is. Itt felmerülhet az, hogy na jó, de hát az azért teljesen más életszakasz, ott nehezebb kérdéseket kellene használni, vagy összetettebb kérdéseket kellene használni, vagy más kérdést kell használni. Valóban, ez is felmerülhet szempontként, de mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy a különböző életszakaszokban ugyanarra a kérdésre milyen arányban kapunk helyes válaszokat. Az elmondható, hogy ugyanarra a kérdésre az egyetemisták nagyobb arányban válaszolnak helyesen, mint a középiskolások, illetve a felnőttek későbbi szakaszban, mint az egyetemisták. Ebben mi a jelentőség? Az, hogy itt jön be, hogy a gyakorlati tapasztalatnak igenis van szerepe akkor, amikor pénzügyi tudásról vagy pénzügyi kultúráról beszélek. A másik, ami viszont nagyon érdekes, hogyha a különböző témaköröket megnézem, hogy mely témakörökön teljesítenek jobban a különböző korcsoportok, a sorrendje a helyes válaszoknak ugyanaz. Tehát a felnőtteknél ugyanaz a témakör jelent problémát, mint a középiskolásoknál. Ezért mondjuk azt, hogy nagyon sok minden kezelhető lenne, hogyha már középiskolában, illetve korábban általános iskolában, vagy korábbi életszakaszban bevezetnék a pénzügyi oktatást, illetve a gazdasági oktatást. És ami érdekes szokott lenni, hogy a legnagyobb különbség nyilván a gyakorlati tapasztalat alapján a munkavilága témakörben van a három témakör között. Egy-két grafikont szeretnék mutatni a felmérésekkel kapcsolatosan. Hogyha valakiben felmerül az, hogy gazdasági képzésre jár, gazdasági vagy kereskedelmi szakközépiskolába jár, vajon az ő tudás szintje magasabb-e azokhoz képest, akik nem gazdasági képzésben vesznek részt? Azt lehet mondani, hogy összességében igen, magasabb a tudásszint, a baloldali ábrán viszont azt lehet látni, hogy a két csoport között, tehát a kereskedelmi gazdasági képzésben és az összes többi képzésben járó között nem olyan nagy a különbség. A jobb oldali ábrán viszont egy dolgot szeretnék kihangsúlyozni. Azt lehet látni, hogy a két görbe egyre jobban távolodik egymástól. Ami azt jelenti, hogy minél magasabb évfolyamot nézem, vagy vizsgálok, a kereskedelmi gazdasági képzésben járók, illetve a nem gazdasági képzésben járók között szépen nyílik az óló. Tehát ahogy nő a tudás szint, amit kapnak a gazdasági képzésekben, jobban fognak teljesíteni. Az elméleti kérdéseknél egyébként nagyobb különbség van a két csoport között. Ha gyakorlati kérdést teszek fel, például amit, mondtam példaként, hogy síelésnél hány eurót kapok a 100 000 forintomért, ott azért nincs nagy különbség a két csoport között. A másik pedig, ami nagyon érdekes, hogy ha azt nézem meg, hogy a diákok mennyire támaszkodnak a középiskolában tanultakra, ott ez korábbi dián látunk egy általános számértéket, de azt lehet mondani, hogy akik nem gazdasági szakközépiskolában járnak, ott 9. évfolyamon és a végzésnél is nagyjából 10%-uk próbál a középiskolás tanulmányaikra támaszkodni. Viszont a gazdasági képzésben járók esetében ez az első vagy a 9. évfolyamoknál olyan egyharmad szokott lenni, ami fölmegy 50-60%-ra a végzési évhez közeledve. Milyen különbségeket lehet látni? Egyrészt Magyarországon is meg lehet állapítani, hogy minél magasabb valakinek az iskolai végzettsége, annál magasabb a pénzügyi tudás szintje. Ha csak a középiskolásokat nézem, és csak az is különböző képzési vagy az intézmény típusokat nézem, akkor azt lehet mondani, hogy a szakiskolákban járóknak a pénzügyi tudása az lényegesen alacsonyabb, mint a szakgimnáziumok, illetve a gimnáziumok tanulóinak a tudás szintje. Ha a nemeket nézem, itt nem jön ki annyira tiszta különbség, ahogy elmondtam már, a férfiak és a nők teljesítményét tekintve. Az életkorral kapcsolatosan a mi vizsgálataink szerint is nagyjából a fiatalkortól a középkorúakig nő a pénzügyi tudásnak a szintje, és az idősebb korra van egyfajta csökkenés a tudásszint esetében. Ami nagyon fontos, hogy az öngondoskodás és a pénzügyi tudásszint között is van kapcsolat. Azt tudtuk megállapítani, hogyha amikor azt kérdezünk, hogy gondolnak-e már most nyugdíj megtakarításokra, korábbi életszakaszra, vagy mennyire terveznek hosszú távon. Azt tudjuk mondani, hogy aki hosszú távon tervez, azoknak a pénzügyi tudás szintje valóban magasabb a diáktársaikhoz képest, illetve ugyanaz elmondható a felnőtt lakosságról is. Az attitűd és a tudásszint kapcsolatát ugyancsak meg lehet állapítani a vizsgálatainkból, és ami nagyon fontos, hogy a vizsgálatoknál azért három kifejezés között különbséget kell tenni. Nem mindegy, hogy mit kérdezünk, hogy ön szerint fontosak-e a pénzügyi gazdaságok ismerete, vagy ön szerint, vagy önt érdeklik-e a pénzügyi gazdasági hírek, meg tájékozottnak tartja-e magát. Azt tudjuk mondani, hogy a középiskolások esetében a középiskolások 80%-a fontosnak tartja a pénzügyi gazdasági ismereteket, ezzel szemben 70%-uk érdeklődik irányukban, vagy ez irányba, az ő bevallásuk szerint, viszont tájékozottnak már csak a fele tartja magát. És azt lehet mondani, hogy aki tájékozottnak tartja magát, vagy aki magasabb érdeklődést mutat, nagyobb gyakorisággal olvas pénzügyi gazdasági híreket, azoknak a pénzügyi tudás szintje magasabb is. Ez ugyanúgy a felnőtt lakosságnál is megállapítható, ezen összefüggés. Egy érdekességet, vagy egy-két érdekességet szeretnék megmutatni. Egy olyan kérdést, amit 2017-ben és 2019-ben is feltettünk, hogy mit gondolna a korrupcióról. Itt látjuk a felnőtt, illetve a középiskolás eredményt is összességében. Kettő dolgot szeretnék kiemelni. A szürke rész, akik azt mondták, hogy nem fér bele az erkölcsi normáimba. 2017-ben a felnőtteknek a 64%-a mondta ezt, a középiskolásoknak pedig a 43%-a. Ha megnézzük 2019-et, hogy mi történt két év alatt, a felnőtt 64% az lement 55%-ra. Kisebb arányban mondják azt, hogy nem fér bele az erkölcsi normáinkba, és ha megnézzük a diagramot, akkor a baloldali rész, ami nagyobb lett, akik azt mondják, hogy nem ítélem el, mindennek megvan az ára, vagy az életnek a része. Ez nem egy szerencsés megnyilvánulás, vagy nem egy szerencsés hozzáállás. A másik, a középiskolások esetében ugye azt látjuk, hogy a 43%-unk lemegy 38%-ra azok körében, akik azt mondják, vagy azok esetében, akik azt mondják, hogy nem fér be az erkölcsi normáikba. Ugyanakkor itt az eltolódás az nem ennyire tiszta, itt a sárga dobozkor, ami egy picit jobban megnövekszik, azon nem foglalkozom bele, inkább nem érdekel ez a témakör, ami megint arról szól, hogy a hozzáállást is fejlesztenünk kell a háttérben. Ami különösen érdekes, hogy akik elfogadják a korrupciót, azoknak a tudás teszt eredménye gyengébb azokhoz képest, akik nem fogadják el, vagy azt mondják, hogy nem fér bele az erkölcsi normáikba. És egy érdekes kérdést szeretnék mutatni, ha már az inflációról beszéltem, szoktunk néha hát idegen szavakat használni a tesztben. Volt egy ilyen kérdés kétszer is, hogy miben van a válság idején a gazdaság. Ezt 2014-ben és 2020-ban is megkérdeztük. A külső gyűrű a 2014-es adat, a 2020-as pedig a belső gyűrű. Hogy a válasz alternatíva az volt, hogy recesszióban, szecesszióban, stagnálásban vagy inflációban, ami meglepő, hogy azért a válaszolók 10%-a beixelte a szecessziót ennél a kérdéskörnél, és több mint a válaszolók fele az inflációra gondolt, pedig itt nem ez lett le volna a helyes válasz, hanem a recesszió lett volna a helyes válasz. Tehát van mit tennünk. Ez egy példa volt arra, hogy lehet, hogy az inflációnak tudom a fogalmát, meg ott kijött az, hogy 80% helyesen tudja megválaszolni a kérdést, de hogyha másképp kérdezek, teljesen más képet fogok kapni. A fejlesztő moduljainkban szerepelnek pedagógus képzések, tréningek, középiskolás tréningek, nyári táborok, ahol gyakorlati foglalkozásokat tartunk a gyerekeknek. Mik voltak a főbb megállapításaink, illetve a főbb üzeneteink, ami gyakorlati nyelvre átfordítható az elmúlt 10 évben? Az egyik az volt, hogy a tudás és az attitűdöt azt együttesen kell fejleszteni, ez különösen igaz a hátrányos helyzetű csoportok esetében. A másik, ami nagyon fontos, és amit mi hangsúlyozni szoktunk, hogy mi a tudás és az attitűd az oktatáson keresztül fejleszthető, tehát ha az oktatásba bevisszük. Itt erre majd ennél a pontnál az egy dolgot hagy hangsúlyozzak ki. Az, hogy mit oktatunk, meg hogy oktatunk, az oké, hogy a mostani pénzügyi termékekről, illetve szolgáltatásokról beszélünk. Csak abba gondoljunk bele, hogy amikor azt mondom, hogy az időseknek alacsonyabb a tudásszintje, amikor ők jártak iskolában, nem volt még ilyen érintésmentes fizetés, meg mobil fizetés, meg nem tudom, akkor ők ezt hol tanulták volna meg. Tehát hogy itt azt is meg kell tanulnunk, hogy hogyan alkalmazkodunk a változásokhoz, hogyan gyűjtünk be új információkat, hogyan ismerünk meg új dolgokat. A mi nézőpontunkban a pénzügyi kultúra, illetve a pénzügyi tudás az játékos gyakorlatias formában kell, hogy fejlesztésre kerüljön, akár foglalkozások keretében, akár tréningeknek a keretében, és úgy gondoljuk, hogy komplex fejlesztési csatornák kellenek. Tehát párhuzamosan tud működni az internet, párhuzamosan tud működni az oktatás is. Itt ugye, ha már az internetet említettem, illetve a különböző tartalmak megbízhatóságát, itt kell egy vezérszerep, aki segít abban, hogy milyen portálokon lehet információt gyűjteni, mi az, amiben megbízhatunk. Ha tanuljunk meg tanulni, ez meg kell tanulnunk azt, hogy hogyan gyűjtjük be a pénzügyi információkat, és illetve hogyan tudunk az újdonságoknak utána nézni. Nagyon fontos az az, hogy azt is átbeszéljük, hogy egy-egy tudáselem, illetve egy-egy foglalkozás az milyen gondolatokat ébreszt, milyen reálcselekményeket vált ki a válaszadókban, és ahogy már a prezentáció elején is mondtam, a jártasságokat párzamosan kell fejlesztenünk. Egyszerre kell fejlesztenünk a pénzügyi jártasságot, az informatikai jártasságot, vagy a digitális készségeket például. Milyen pénzügyi tudásfejlesztőket lehet Magyarországon elérnünk? Egyrészt, ahogy említettem már, illetve a nyitó példa, amivel kezdtem a gazdálkodj okosan, a pénzügyi társasjátékok igenis tudják fejleszteni a pénzügyi tudásunkat, illetve a pénzügyi kultúránkat. Ezt is sikerült kimutatni, hogy azok, akik nagyobb gyakorisággal játszanak, még most felnőttként is ezen játékokkal, vagy korábban játszottak, azok pénzügyi tudás szintje magasabb. Emellett elérhető számos oktató videó, illetve verseny, akár az egérkés versenyre gondolunk, akár a pénztárversenyre gondolunk. Ahogy meséltem, mi a Pénzelkonvenció kerekasztallal közösen végezzük a vizsgálatainkat, de meg lehet említeni a pénzhetet, ami a Bankszövetségnek egy kezdeményezés, amikor tematikus heteket tartanak a köznevelési intézményekben. Az Okosan a pénzzel, ez a pénzügyminisztérium honlapján, illetve érhető el. Erre majd mindjárt vissza fogunk térni, hogy milyen pénzügyi tudatosságfejlesztő stratégia van Magyarországon. A pénziránytűnek van nagyon-nagyon sok anyaga, illetve hogyha a nagyobb tapasztalattal, vagy régebb idők óta tapasztalattal rendelkező nézőkre gondolunk, akkor biztos emlékeznek arra, amikor Tömör professzor még az egyik kereskedelmi csatornán tartott oktatásokat, vagy rövid pénzügyi oktató videókat, vagy például amikor annó még az adórendszer megváltozott, akkor a Kuba Mihálynak a bejelentkezése is gyakorlatilag egy edukációnak, egy pénzügyi edukációnak tekinthetőek. Tehát ezeknek is van hagyománya. Van Magyarországon egy pénzügyi tudatosságfejlesztési stratégia, több országnak van ilyen stratégiája. Ez egy 7 éves időtartamra szól Magyarországon, ez a 2017-23-as időtartamról szól. Itt látjuk a 7 stratégiai célkitűzést. Ez az első, a köznevelésre fókuszál, a valós pénzügyi oktatásnak a megjelenítése. Hogy itt mire kell gondolnunk? Igazából arra kell gondolnunk, hogy oké, ki fogja ezeket az ismereteket oktatni középiskolában, vagy a köznevelésben. Ugye ez a pedagógus képzéseknek a fejlesztéséről szól. A mit oktat, illetve hogyan fog oktatni, itt gyakorlatilag a tankönyvekről beszélünk arról, hogy kurzusként vagy tantárgyként ez hogyan tud megjelenni, vagy választható tantárgyként, vagy külön tematikus hétként, foglalkozásként ezek hogyan tudnak megjelenni, ezzel kell gondolnunk az első pontnál. Utána a következő részt nézzük, akkor a háztartásoknak a stresszűrő képességét szeretnénk növelni, szeretnénk előmozdítani azt, hogy tudatosabbak legyenek a pénzügyi döntéseink, illetve az öngondoskodási szemléletnek az erősítése is nagyon fontos. A 6-os pontban pedig a termékekhez, pénzügyi termékekhez való hozzáférést szeretnénk erősíteni, a következő pontban pedig a készpénz kímélő fizetési eszközök használatát ösztönözni. Ezeket azért mondtam össze, mert itt elsősorban ezt a felnőtt lakossághoz kapcsolódóan tudom kötni, nyilván a fiatalabbakhoz is hozzá lehet kötni, de itt arról szól, hogy gyűjtsük össze a pénzügyi információkat, értsük meg a pénzügyi információkat, fejlesszük a számolási készségeinket, szervezzünk céges, illetve felnőtteknek különböző pénzügyi ismereteket fejlesztő képzéseket. A fogyasztói magatartás esetében a fogyasztói védelem is nagyon-nagyon fontos lesz, például, amit mondtam, a gazdálkodj okosanos példa, vagy egyre többször lehet most internetről vásárolni. És ezt Magyarországon is lehet látni, hogy a háztartások, akik internetről vásárolnak, azoknak az aránya folyamatosan növekszik. Az idei évben is azt lehet látni, hogy a korábbi évekhez képest ez nő, csak ha netről veszek valamit, akkor ott mit kezdhetek egy terméke, hogyha az hibás, vagy nem megfelelő méretű egy ruha, ezeknek a vizsgálata is nagyon-nagyon fontos. Emellett az öngondoskodás szerepe, a korai megtakarítás, gondoljunk a nyugdíjas éveinkre, illetve ebbe a témakörbe az is belefér, hogy igazából én nagyon sok esetben a kockázatokat vagy a károkat tudom minimalizálni, hogyha biztosítási termékekkel rendelkezem. Ezt a szemletet hogyan lehet erősíteni, vagy ezt a szemletet is erősíteni kellene, illetve hogy próbáljunk meg egyre többen nem készpénzzel, hanem valamilyen elektronikus fizetési eszközzel fizetni, vagy valamilyen elektronikus módot használni. Ennek azért két oldala van. Kell a vásárlói oldal, aki ezzel fizet, meg kell hozzá infrastruktúra is, ahol tudok fizetni. Tehát itt ez a pont arról is szól, hogy ezeknek az elérhetőségi körét próbáljuk meg bővíteni. És a hetedik pont a körültekintő hitelfelvétel támogatása, ebben is, mint az összes korábbi pontban, a tudatosság jelenik meg. Mérlegeljük azt, amikor hitelt veszünk fel, akkor azzal el tudunk-e bánni, mit jelent ez a későbbiekben, milyen kockázatai vannak egy hitelnek a felvételének. Ez a stratégia egyébként másik három stratégiához, illetve fejlesztési ponthoz kapcsolódik. Az egyik a nemzeti ifjúsági stratégia, ahol a fiataloknak a pénzügyi kultúra fejlesztése jelenik meg, a fogyasztóvédelmi tudatosság növelése, illetve a digitális oktatási stratégia az iskolákban, ami azt jelenteni, hogy a netbankot, illetve az elektronikus pénzügyi szolgáltatásokat is tudatosabban használjuk, illetve megbízhatóan használjuk. A célok, amiket megfogalmaz ez a stratégia, az összességében, ahogy említettem, és ez egy összefoglalása szeretne lenni az elmondottaknak, hogy az ideális az lenne, hogyha tudatos döntéseket hoznánk, a kockázatos helyzeteket felismernénk és megpróbálnánk elkerülni. A tájékozatlanságból fakadó bizonytalanságot csökkenteni kell, tehát legyen meg a kellő információnk a pénzügyi döntések meghozatalához, legyünk magabiztosak, amikor egy szolgáltatást használunk, és próbáljuk meg hatékony mód használni ezeket a szolgáltatásokat. Merjünk döntéseket hozni, illetve merjük a saját pénzügyeinket kezelni, illetve ennek a programnak van még egy olyan célkitűzése is, hogy a magyar lakosság pénzügyi tudás szintje a nemzetközi élmezőnybe tartozzon. Összességében mit tudunk elmondani? Azt látjuk, hogy a pénzügyi kultúrának a fejlesztési területén nagyon sok mindenben még fejlesztenünk kell, nagyon sok lépést kell megtenni ahhoz, hogy magasabb jólétet tudjunk elérni, és ezzel a gondolattal szeretném az előadást lezárni, amely szerint ugye korábban nem tartunk pénzügyi kultúrát, illetve az iskolákban, és ez most nagyon sok időt vesz, hogy megváltoztassuk a gondolkodást, és pénzügyileg tájékozottak legyenek az emberek. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük dr. Kovács Péter előadását, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az STL Szabad Egyetem előadás sorozat keretében egy hét múlva professzor dr. Boros Mihály, az STL Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Műtéttani Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára tartja meg a Sokk és a Mikrokeringés című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva, viszontlátásra!